Egy néhány kérdést szeretnék feltenni nektek az elején. A kérdések eldöntendőek lesznek, ami azt jelenti, hogy igennel vagy nemmel lehet rájuk válaszolni. Személyes kérdések lesznek, mégis azt szeretném, hogy egy kicsit felmérés jellegűek is legyenek. Úgyhogy az lenne a kérésem, hogy ha valamelyik kérdésre igen a válaszod, akkor majd emeld föl a kezedet jól láthatóan, ha pedig nem a válaszod, akkor hagyd lent a kezedet. Ez így lehetőséget ad majd nekünk arra, hogy ne csak a személyes válaszainkat lássuk, hanem azt is, hogy mi így együtt, akik itt vagyunk, hogy is állunk ezekkel a dolgokkal. Mindig fogok egy-két példát is mondani a kérdésekhez, hogy teljesen világos legyen, miről van szó. Az első kérdésem így szól, hogy előfordult-e már veled az, hogy láttad, hogy valaki valamit csinál, és közben azon gondolkodtál, hogy neked is azt kéne csinálnod. Például. Láttad, hogy valaki új cipőt vett, és azon gondolkodtál, hogy neked is egy új cipőt kéne venned. Nem csak a cipőről van szó. Vagy láttad, hogy fodrásznál volt valaki, és arra gondoltál, hogy neked is el kéne venned a fodrászhoz. Igaz, hogy volt ilyen. És olyan volt-e, hogy nem láttad, amit a másik csinált, mert nem csinálta, csak beszélt róla, hogy ezt csinálja, meg azt csinálja, vagy ezt tervezi csinálni, vagy azt tervezi csinálni, és miközben hallgattad, azon gondolkodtál, hogy nekem is ezt kéne csinálnom. Volt már ilyen? Vagy nem is neked mondták, csak a buszon hallottad, vagy a munkahelyen, vagy az iskolában, hogy arról beszélgetnek egymás között, hogy ezt kéne csinálni, vagy azt kéne csinálni, és azon gondolkodtál magad, hogy tényleg lehet, hogy ezt kéne csinálni. Nekem is. Pedig nem is veled beszélgetek. Igaz, hogy volt ilyen? És olyan volt-e már, hogy láttad, hogy valaki csinált valamit, és nem egyszerűen csak gondolkodtál rajta, hogy azt kéne csinálnod, hanem meg is csináltad azt. Azért vettél meg valamit, mert ő is megvette. Azért gyújtottál rá, mert ő is gyágyújtott. Azért ittál még egy pohárra, mert ő is ivott még egy pohárra. Ki az, aki őszintén, aki csinált már dolgokat csak azért, mert a másik is azt csinálta. Ajajajajaj. És olyan volt-e már, hogy úgy csináltál valamit, ahogy a többiek csináltak. Ők panaszkodtak, ezért te is panaszkodtál. Ők szitták a főnököt, ezért te is szittad a főnököt. Ők szitták a kormányt, ezért te is szittad a kormányt. Volt már ilyen? Amikor kifejezetten bátorítva érezted magadat arra, hogy te is azt csináld, úgy csináld, ahogy a nők csinálják. És olyan volt-e már, hogy láttál valakit, és olyan szimpatikus volt számodra, és arra gondoltál, hogy szeretnél olyan lenni, mint ő. Volt már ilyen? Ugye, hogy volt ilyen? Emlékszem, hogy egyszer a Krisztiánnal beszélgettünk a snookerről. Nem tudom, hányan vagytok tisztában a snooker sportágával. Én hosszú évtizedeket úgy vesztegettem el az életemből, hogy nem tudtam, mi az a snooker. A biliárdot azt tudtam, tudod, van ilyen zöld posztos asztal, golyókat lögdösnek rajta, de a snooker. Néha, amikor a tévébe oda kapcsoltam, akkor láttam, hogy snooker esznek, de gyorsan tovább kapcsoltam, mert annyira marhára unalmasnak találtam az egészet, és nem is értettem. És egyszer a Krisztiánnal beszélgettünk, és elmondta, hogy mennyire kedveli a snookert. És elmagyarázta nekem a snooker szabályait, és még azt is elmondta, hogy ki a kedvenc játékosa, Ronnie O'Sullivan, aki a világ egyik legjobb snookerese. Úgyhogy legközelebb, amikor oda kapcsoltam a tévébe, ott is hagytam, és elkezdtem nézni. És megtetszett nekem. És kifejezetten érdekesnek találtam ezt a sportot, ahogyan próbálják meghatározott variációkba és sorrendekbe azokat a golyókat belökni. És tudjátok, ki lett a kedvenc játékosom? Ronnie O'Sullivan. Úgyhogy mondtam is a gyerekeimnek bármennyiszer, amikor látták. Látjátok, ő Ronnie O'Sullivan, a világ legjobb snooker játékosa. Olyan volt-e már veled, hogy valamit azért tettél meg, mert mások is csinálták, és utána jó sült ki belőle? Volt ilyen? Jól jártál anyagilag? Jó jegyet kaptál? Azt írtad, amit ő írt? És neked is ötös lett. Volt-e már olyan, hogy azért csináltál valamit, mert mások is azt csinálták, és rossz sült ki belőle? Neked nem sikerült. Te is megpróbáltad, de neked nem ment. Igaz, hogy mindannyian voltunk már így? Nos, Tudjátok, miért kérdeztem ezeket? Azért, mert ma szeretném, ha meglátnánk valamit együtt, mégpedig azt, hogy azzal, amit teszünk, és azzal, amilyenek vagyunk, hatást gyakorlunk egymásra. Ugyanis mi emberek akarva, akaratlanul is mintákat követünk. Ösztönös mintakövető lények vagyunk. Azt figyeljük, ösztönösen is fürkészük, vizsgáljuk, hogy a körülöttünk lévő emberek mit csinálnak, hogy mi is úgy csináljuk, ahogy ők csinálnak. Valahogy ott van bennünk ez az ösztönös mintakövetés. Biztos hallottatok már olyanról, hogy csorda szellem. Hogy valaki elkezd valamit csinálni, és azután a többiek folytatják. Csak azért, mert ő azt csinálta. Az óvodában lehet ilyet látni. Az egyik gyereknek málna szörp kell, 3 percenből az összesnek málna szörp kell. Hogyha az egyik gyerek fölmászik az asztal tetejére, és ott kezd ugrálni, biztos lehetsz benne, hogy néhány perc elteltével az összes gyerek az asztal tetejére akar állni, és ott akar ugrálni. De ez nem csak az óvodában van így, hanem az a felnőttek között is így van. Hogy nagyon gyakran azt nézzük, azt keressük, hogy a másik meg mit csinál, és ösztönösen is elkezdjük utánozni őket. Hihetetlen, hogy milyen mértékig befolyásoljuk egymás életét azzal, amit teszünk a személyes példánkkal. Tudtátok, hogy vannak olyan fiatal fiúk és olyan fiatal lányok, akik csak azért veszítik el a szüzességüket, mert a barátaik vagy a barátnők is elveszítették már? Tudjátok, hogy vannak olyan fiatal nők, akik csak azért mennek férjhez, mert a barátnőjük is férjhez ment? Tudjátok, hogy vannak olyan párok, akik csak azért vállalnak gyereket, mert a baráti társaságukban más is gyereket vállalt? Tudjátok, hogy vannak olyanok, akik csak azért vesznek új autót, mert a szomszéd is új autót vett? Vannak olyanok, akik csak azért jelentkeznek egy bizonyos iskolába továbbtanuláskor, mert a barátjuk is abban az iskolában jelentkezett a továbbtanuláskor. És vannak, akik csak azért mennek el külföldre, mert valaki más is elment külföldre. Pedig az ember azt gondolná, hogy ezek túl fontos lépések ahhoz, hogy csak azért tegyük meg, mert mások is azt tették. Ezzel kapcsolatban lenne ma egy nagyon egyszerű üzenetem feléd, így szól, csak azért ne tegyél valamit, mert mások is azt teszik. Csak azért ne tegyél valamit, mert mások is azt teszik. Fontos, hogy legyen egy saját értékrended, ami alapján szelektálsz, és kiválasztod, hogy mi az, ami követendő példa számodra, és mi az, ami nem követendő példa számodra. Nagyon fontos, hogy azt a mintakövető ösztönt, ami benned van, urald. Legyél józan. Legyen egy értékrended, ami fontosabb számodra, mint az a mintakövető ösztön, amely benned működik. Mindannyian ilyenek vagyunk. Én például a múlt héten olyan sokat készültem erre a prédikációra, és gyártottam a prezentációmat, tegnap is több órát foglalkoztam vele, hogy ma reggel, amikor bementem a gardrób szobába, akkor teljesen önkéntelenül egy ilyen inget vettem föl, és egy ilyen nyakkendőt kötöttem hozzá. Nem szoktam egyébként ilyen elegánsan megjelenni, de valahogy ösztönösen mégis így öltöztem föl ma. Szóval ott van bennünk ez az ösztön, de fontos, hogy uralni tudjuk, és legyünk józanok ezzel kapcsolatban. Vizsgáld meg a mintákat, amiket magad körül látsz, és ne kövess minden mintát. Jézus egy alkalommal azt mondta az embereknek a köztük élő képmutató vallásos vezetőkkel kapcsolatban. Mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Milyen érdekes. Mit mondott Jézus? Azt mondja, hogy ne tegyétek azt, amit ők tesznek. Ne kövessétek az ő mintájukat. Miért volt fontos Jézusnak ezt hangsúlyozni? Azért, mert ezek az emberek vezetők voltak. Ráadásul vallásos vezetők voltak. Elvileg ők voltak arra hivatottak, hogy bemutassák a népnek, hogy hogyan kell istenfélő életet élni. És mit mondott Jézus? Azt mondta, jókat mondanak, szóval érdemes megfontolni, amit mondanak, de amit csinálnak, azt semmiképpen ne kövessétek. A példabeszédek könyvében azt írja a Biblia 22. fejezet 24.-25. versében, hogy ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, hogy el ne tanuld ösvényeit, és csapdát ne állíts magadnak. Figyeld meg! Azt mondja, hogy ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel. Nem mindegy, hogy kivel barátkozol. Akivel barátkozol, afelé szimpátiát táplálsz. És biztos lehetsz benne, hogy ha valaki szimpatikus számodra, és gyakran vagy vele együtt, akkor az ő mintája hatni fog rád. Elkezdesz hasonlítani hozzá. Elkezdesz olyanná válni, mint ő. És hogyha egy haragos természetűvel barátkozol, figyeld meg, te is indulatossá válsz. Ha egy csalóval barátkozol, figyeld meg, te is fogékony leszel a csalásra. Ha egy paráznával barátkozol, figyeld meg, hogy te is fogékony leszel arra. De a másik oldala is igaz, hogyha egy igaz szívű emberrel barátkozol, te is elkezdesz igaz szívűvé válni. Hogyha egy hitben élő emberrel barátkozol, akkor elkezdesz te is hitben élni, és így tovább. Szóval vannak olyan minták, amelyeket nem szabad követnünk. A Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 7. verse viszont ezt mondja másokról. Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik szólták nektek az Isten szavát. Figyeljétek meg életútjuk végét, és kövessétek a hitüket. Nézzétek csak! Azt írja a Biblia, hogy vannak olyan emberek, akik előttünk jártak, akik hitben az elődeink, a vezetőink voltak. És azt mondja a Biblia, hogy figyeljétek meg az életútjuk végét, és kövessétek a hitüket. Érdemes megnézni azt, hogy hogyan fejezi be egy ember az életpályáját. Hogy hogyan ért célba. És hogyha azt látod, hogy ő egy célba ért ember, akkor érdemes követned az ő példáját. Az eredeti nyelvben az a kifejezés, amit itt úgy fordít ez a fordítás, hogy kövessétek hitüket, úgy hangzik a görög nyelvben, hogy mimeomai, azért mondom csak el ezt, mert ebből származik a mímelni szavunk, ugye? Amikor valaki mímel valamit, utánoz valamit, úgy csinál, mint. Ez a szó a görögben konkrétan azt jelenti, hogy utánozzátok. Tehát, hogyha pontosan akarnám fordítani ezt a Biblia verset, akkor fordíthatnám úgy, hogy emlékezzetek meg előjáróitokról, akik szólták nektek az Isten szavát. Figyeljétek meg életútjuk végét, és utánozzátok a hitüket. Vannak példák, amiket érdemes követni, és vannak példák, amelyeket nem érdemes követni. Fel kell ismernünk, hogy van bennünk egy mintakövető ösztön. És ez az üzemmód rendszeresen fogja magát, és bekapcsol. De józannak kell lennünk, és tudatosan kell kontrollálnunk magunkban ezt az ösztönt. Ez olyan, mint a dominó effektus. Nagy erőfeszítéseket tettem ma, hogy egy fekete színű, olyan originál, fehér pöttyöket tartalmazó dominót hozzak, de nem találtam, tűvétettem az egész várost. Na, az egész város nem csak 3-4 családot, de egy ilyen fehéret találtam. Hányan játszottatok már ilyen dominó döntögetős játékot életetek során? Na jó, lehet, hogy nem tegnap, de mondjuk gyerekkorodban biztos. Én is emlékszem, hogy amikor nagymamáméknál voltunk, akkor előkerült a dominó szinte minden alkalommal, és akkor először dominóztunk, utána dominóztunk. Szóval felraktuk a dominókat szépen az asztalra egymás mögé, óvatosan, megfelelő távolságra, de nehogy véletlenül összeérjenek, és azután jött a kélyes pillanat, amikor az elsőt, vagy az utolsót, az a másik oldal az első, mindegy. Szóval, amelyik a végén volt, azt puff, eldöntöttük. És akkor mi történt? Az összes többi eldőlt. És szegény dominók valahol a vége felé azt se tudták, honnan indult a dolog. Ők csak csinálták azt, amit az előző dominó csinált. És ilyen módon az egész eldőlt. Szeretném, hogyha te egy tudatos dominó lennél. Legyél egy tudatos dominó. Legyél egy olyan dominó, amelyik mielőtt bedől az előzőnek, megnézi, hogy érdemes-e bedőlni. És akkor dőlj el, akkor folytasd azt, amit láttál, akkor másold, hogyha az értékrendeddel is megegyezik az a dolog. János apostol a 3. levelében, első fejezet 11. versében azt írta, szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Itt is ez a mimeomai ige szerepel. A jót utánozd, és ne a rosszat. Ne a rosszat, hanem a jót. Hogyha a szövegkörnyezetet elolvassátok, akkor azt látjátok, hogy János itt konkrét emberekről beszél. Két emberről ejt szót azokban a versekben, az egyik Diotrefész, a másik pedig Demetriosz. Nem tudom, hallottatok-e már róluk, ha nem, akkor most igen. Szóval Diotrefész nem volt követendő példa, mert rossz dolgokat csinált. Hatalmaskodott a gyülekezetben, kirekesztett másokat. Ezen szemben Demetriosz nagyon jó bizonyság volt mások számára is. És velük kapcsolatosan írja János ezt, hogy szeretett testvérem, ne a rosszat másold, hanem a jót. Ez fontos, hogy így legyen az életünkben. Tesszalonika első levél 5. fejezetében azt írja a Biblia. Mindent vizsgáljatok meg, a jót, szépet, eszményit tartsátok meg, mindentől, ami gonosznak, romlást hozónak látszik, tartsátok magatokat távol. Szóval, az első üzenetem ma az, hogy ne tegyél meg valamit csak azért, mert mások is azt teszik. Ha jó, helyes és követendő az, amit valaki tesz, vagy amit valakik tesznek, akkor másold bátran, akkor utánozd, nem ciki azt csinálni. Nem kell minden jó dolgot neked kitalálnod az életbe. Nyugodtan követheted a jó példákat. Viszont, hogyha azt látod, hogy rossz, helytelen az, amit valaki tesz, vagy valakik tesznek, akkor bátran mondj rá nemet. Nem kell neked is azt csinálod, amit ők csinálnak. Nem kell neked is rágyújtanod azért, mert ők rágyújtanak. Nem kell neked is elveszítened a szüzességedet azért, mert ők elveszítik a szüzességüket. Nem kell neked is kábítószerezned, mert ők kábítószereznek. Nem kell neked is plecskálnod azért, mert ők plecskálnak. Nem kell neked is panaszkodnod azért, mert ők panaszkodnak. Nem kell neked is szidnod az egész világot azért, mert ők szidják az egész világot. Hanem figyelj azokra, akiknek látod, hogy az élete világosságban jár. Akik előre haladnak, akik eredményesek és gyümölcsözők az életükbe, és kövesd őket. Fontos, hogy urald magadban ezt a mintakövető ösztönt. Ne tegyél valamit csak azért, mert mások is azt teszik. Azt hiszem, nagyon tanulságos dolog arról gondolkodnunk, hogy milyen példákat érdemes követnünk, és milyen példákat nem érdemes követnünk, de ma igazából én nem erről szeretnék beszélni, nem ez a legfontosabb üzenetem, hanem az éremnek a másik oldala. Ugyanis, ha rád hatással van mások példája, akkor a te példád is hatással van másokra. Az elején azt mondtátok, hogy gyakran gondoltatok arra, hogy azt kellene csinálnatok, amit a másik csinál. Ez az életünk része. Hidd el, hogy ha te gondoltál már arra, amikor valakit láttál valamit csinálni, hogy neked is azt kéne tenned, akkor mások is gondoltak arra, amikor téged láttak. Szóval nem csak mások példája van hatással rád, hanem a te példád is hatással van másokra. Ezért a következő üzenetem az, hogy nem csak mások szolgálnak mintául a te számodra, hanem te is mintául szolgálsz mások számára. Ha akarod, ha nem, lesznek emberek, sőt, vannak emberek körülötted, akik a te mintádat követik. Elkezdesz valamit, és ők folytatni fogják. Elkezdesz panaszkodni, ők folytatni fogják. Elkezdesz zúgolódni, ők folytatni fogják. Elkezdesz hamis dolgokat beszélni, ők folytatni fogják. De viszont is igaz. Elkezdesz hittel beszélni, ők is hittel fognak beszélni. Elkezdesz hálát adni, ők is elkezdenek hálát adni. Hidd el, hogy van olyan sor dominó, amelyikben te vagy az első. És ha te eldőlsz, valószínűleg ők is el fognak dőlni. És ezért nem mindegy, hogy merre dőlsz, hogy eldőlsz egyáltalán, vagy nem. Különösen azokat befolyásolod a példáddal, akik valami miatt jobban figyelnek rád. Akiknek az életében valami miatt fajsúlyosabb személy vagy. Nézd meg a képet. Kit látsz itt? Kiket látsz itt? Egy apát és a fiát. Szülőként mintául szolgálok a gyermekeim számára. Idősebb testvérként mintául szolgálok a fiatalabb testvérem vagy testvéreim számára. Ki az közületek, aki vissza tud emlékezni arra, hogy a szülei mit hogyan csináltak? Minden jó volt, amit tettek? Nem. Amit rosszul tettek, hatással volt rád? Amit jól tettek, hatással volt rád? Igen. Nagyon érdekes, hogy sokszor, amikor belekerülünk az életbe, egy olyan helyzetbe, amilyenben még nem voltunk, meg kell oldanunk egy olyan dolgot, amit még soha nem csináltunk, akkor ösztönösen elkezdjük keresgélni a memóriánkban, hogy kik azok az ismerési körünkből, akik már voltak ilyen helyzetben és megoldották. És ők hogy csinálták? Hölgyek, akik már sütöttetek, főztetek. Volt olyan, hogy a konyhában sütöttél, főztél, és azon gondolkodtál, az anyám ezt hogy csinálta? Hölgyek, ki az, akinek volt ilyen gondolat valaha fejébe? Urak, amikor valamit meg kellett szerelni, meg kellett javítani, meg kellett oldani, valami pénzügyi dolgot, vagy akármit, a gyereket valahogy nevelni kellett. Jutott eszedbe valaha az a gondolat, hogy az apám ezt hogy csinálta? Hogyha vannak gyerekeid, akkor mintául szolgálsz az ő számukra. Ki az, akinek volt, vagy van idősebb testvére? Hányszor akartad utánozni? Hányszor akartál olyan lenni, mint ő? Igaz, hogy akartál? Ha idősebb testvér vagy, akkor mintául szolgálsz a fiatalabb testvéred vagy testvéreid számára. Pedagógusként mintául szolgálok a gyerekek számára, vagy a diákok számára, akik között tevékenykedek. Úgy fognak beszélni, ahogy én. Azt fogják mondani, ha én megtehettem, akkor ők is megtehetik. Hogyha főnök vagy, mintául szolgálsz a beosztottjaid számára. Ha egy munkahelyen régebb óta dolgozol, mint mások, akkor mintául fogsz szolgálni azok számára, akik később jöttek oda, mint te. Hogyha a gyülekezeti vezető vagy, akkor mintául fogsz szolgálni a gyülekezet tagjai számára. Hogyha szolgálatvezető vagy, akkor mintául fogsz szolgálni a csapatod tagjai számára. Hogyha régebbi hívő vagy, akkor mintául fogsz szolgálni a frissebb hívők számára. Nem csak te követed mások mintáit, hanem vannak, akik a te mintáidat követik. És tudjátok, ez felelősség. Ez felelősség. Én ma erre a felelősségre szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét. Az én példám, az én mintám befolyással lesz a környezetemben lévők számára. Hogyha szülő vagy, akkor tudnod kell, hogy a gyerekeid sok dologban téged másolnak. Már most. Akaratlanul is, és önkéntelenül is. Néha a testtartása alapján meg lehet mondani egy gyerekről, hogy ki az apja. Vagy ki az anyja. Mert másolják a gyerekek a szüleiket. De el fog jönni az az idő, amikor majd felnőttek lesznek, hogy bele fognak kerülni bizonyos helyzetekbe, új helyzetekbe az életükben, és fel fogják tenni azt a kérdést, a te gyerekeid, amikor felnőttek lesznek. Az anyám ezt hogy csinálta? Az apám ezt hogy csinálta? És lehet, hogy te már nem is fogsz itt élni ezen a földön. És a gyerekeid még mindig ezt a kérdést fogják feltenni maguknak, hogy az apám hogy csinálta? Az anyám hogy csinálta? Olyan, mint amikor a repülő elmegy az égen, és húzza maga után a kondenszcsíkot. A repülő már rég nincs ott, de a kondenszcsík még mindig ott van. A te példád, a te mintád követni fog majd téged. Tudjátok, van egy kérdés, a kérdés pedig úgy szól, hogy hogy járnak azok, akik az én példámat követik? Ha azt csinálják, amit én csinálok, az áldásukra lesz, vagy a romlásukra? Hogy közelebb fogja segíteni a céljaikhoz, vagy a célhoz, ha az én mintámat követik, vagy el fogja távolítani őket a céltól. Jézus egyszer azt mondta korának képmutató vallásos vezetőire, a Máté 15-14-ben olvassuk, hogy hagyjátok őket, világtalanok vakvezetői. Ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Azért az elég durva, nem? amikor egy elvileg vezetőről, akinek minta példánynak kellene lennie, azt mondja az Úr, hogy hagyjátok őket. Ne foglalkozzatok velük. Miért? Azért, mert világtalanok, vak vezetői. Mit jelent ez? Ő se tudja, hogy merre akar menni, és mégis várja, hogy kövesd. És azt mondta Jézus, hogy ha olyas valakit követsz, akinek a példája nem helyes, akkor te is el fogsz bukni majd miatta. Szóval azok az emberek, akik ezeket követik, Jézus szavai szerint gödörbe esnek, pórul járnak, elbuknak, fájdalom éri őket, és nem jutnak el a céljukhoz. Önmagáról viszont azt mondta Jézus a János 8.12-ben, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Figyeljétek, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Én a világosság vagyok. És hogyha valaki engem követ, az én példámat követi, engem másol, mi fog vele történni? Övé lesz az élet világossága. Miért? Mert én magam is a világosság vagyok. Ha valaki engem követ, ki fog jönni a sötétségből, és a világosságban fog járni. Hadd kérdezzek valamit. Mi lesz azokkal, akik téged követnek, és a te mintádat, a te példádat másolják? Gödörbe esnek, vagy az élet világosságához kerülnek közelebb? A gyerekeid, a testvéreid, a beosztottjaid, vagy alkalmazottaid, a munkatársaid, a fiatalabbak, a frissebb hívők. Mi fog történni velük, ha a te mintádat követik? Gödörbe esnek, vagy pedig közelebb kerülnek a céljukhoz. Mennyire jó lenne, hogyha az én példám, az én mintám az áldásul lenne másoknak. És abban segíteni őket, hogy közelebb kerüljenek a világossághoz, nem? Sokan vannak, még a keresztények között is, akik azt mondják, hogy törődjön mindenki a saját dolgával. Biztos hallottátok. Mostanában egy ilyen világban élünk. Törődjön mindenki a saját dolgával. Én azt csinálom, ami nekem tetszik, amit én akarok, te ne foglalkozz ezzel. Magamnak állok, vagy magamnak bukok. És hívőként is az a lényeg, hogy az én lelkiismeretem tiszta legyen az Isten előtt. Nem akarok én embereknek megfelelni. Nem akarom én azt nézni, hogy emberek mit mondanak rólam. Hát az a legfontosabb, hogy az Úr mit mond rólam. Ez igaz, de csak egy bizonyos pontig. Ugyanis van az a pont, és van az a szituáció, amikor felelős vagy nem csak magadért, hanem azokért is, akik látnak és a példádat követik. Szeretném, hogyha ma ezt a gondolatot megragadnátok és hazavinnétek. Hogy nem csak magadért vagy felelős, hanem felelős vagy azokért is, akik látnak és a te példádat követik. Én fiatalabb koromban ilyen kihívásokat szerető ember voltam. Most is szeretem a kihívásokat, de akkor még a fizikai kihívásokat is jobban szerettem. Ami abban nyilvánult meg, hogy amikor elmentünk valahova, akkor szerettem felmászni magas helyekre. Ha felmásztam a fára, akkor szerettem ameddig elmenni, ameddig csak lehet. Az ágon legkijebb menni, amikor már majdnem letörik. Ha láttam egy sziklafalat, akkor meg éreztem, hogy fel kell oda másznom. Hogyha valaminek a szélére ki lehetett menni, akkor igyekeztem kimenni a szélére. Én azt gondoltam, hogy egy bátor ember voltam. A feleségem inkább azt mondja, hogy vakmerő. Ugye ez nézőpont kérdése. Férfiasan az ember bátornak érzi, nőiesen vakmerőnek. De aztán, amikor a gyerekeink születtek, akkor meg kellett tanulnom valamit. Meg kellett tanulnom azt, vagy meg kellett volna tanulnom, hogy nem tehetek meg mindent, amit meg szeretnék tenni, és amit meg tudok tenni. Azért, mert ha ők látják, hogy én azt teszem, akkor majd ők is meg akarják tenni. De ők még nem képesek rá. Értitek? Ha felmászok valahova, ahova én fel tudok mászni, és ahonnan én nem esek le, és ők látják, mit fognak majd akarni? Ők is fel akarnak oda mászni, és fel is fognak mászni. Ha nem akkor, amikor én ott vagyok, akkor majd akkor, amikor nem vagyok ott. És hogyha leesnek onnan, az nem az ő hibájuk lesz, hanem az enyém. Nem csak magam miatt fontos, amit teszek, hanem mások miatt is fontos. Ez az érett embereknek a szemlélete. Az éretlen ember csak magára gondol. Az éretlen ember azt mondja, hogy az a lényeg, hogy én meg tudom csinálni. Te ne törődj vele. Az érett azt mondja, hogy nem csak magam miatt fontos, amit teszek, hanem fontos az engem követők miatt is. És a hívőkre ugyanez az igaz. Ha éretlen hívő vagy, akkor nem törődsz azzal, hogy a többiekre milyen hatással van a te mintád. De ha érett hívő vagy, akkor rájuk is gondolsz. Szeretnék a Bibliából olvasni egy szakaszt, ahol Pál apostol erről beszél, és annyira nagyszerűen bemutatja ezt az érett szemléletmódot. Korintusi első levél 8. fejezetében olvasható. Itt arról van szó, hogy Pál apostol a bálvány áldozati hús fogyasztásáról, illetve erről a kérdésről ír. Ugye manapság számunkra ez már nagyon távoli dolog, és nem is értjük, hogy mi üzenete lehet ennek, mert a mi társadalomban nincsenek bálványi templomok, és nincsenek legalábbis olyan fajták nincsenek, és az emberek nem vesznek részt ilyen bálvány lakomákon. De abban az időben ez így volt. Tudjátok, hogy a római birodalomban mindenfelé különböző isteneket imádtak az emberek, és különböző bálványkultuszokban éltek benne. Úgyhogy ezeknek a bálványoknak voltak templomaik is a városokban, és ott zajlottak a rituálék. És ezeknek a bálvány istentiszteleteknek része volt a rituális étkezés. Ez kicsit olyan, mint most mondjuk valakinek van egy keresztelője, mondjuk egy csecsemőnek, és utána a keresztelő után van dinomdánom. Igaz? És akkor, hogyha te rokon, sógor, koma vagy, akkor meghívót kapsz a keresztelőre. És nem az a lényeg, hogy ott mit lötyögtetnek, hanem az a lényeg, hogy utána te mit lötyögtetsz. És a dinomdánomba esznek, isznak, jól mulatnak az emberek. És abban az időben is ez így volt, hogy a bálvány templomokban ilyen nagy összejövetelek voltak. Egyébként ennek az volt a jelentősége, hogy amikor ettek a bálvány templomban, akkor az étkezés által azt juttatták kifejezésre, hogy az előzőleg a bálványoknak felajánlott ételeken keresztül ők közösségre lépnek maguk is a bálványokkal. És hát nagyon sokan, akik keresztényekké lettek, ebből a kultúrából lettek keresztények, és továbbra is ebben a kultúrában éltek. Figyeljétek, hogy mit ír Pál ezzel kapcsolatban. Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Tehát azt mondja Pál apostol, figyeljetek, hát azok a bálványok nem istenek. Hát csak egy Isten van. Úgyhogy akik ott a bálvány templomokban csinálják ezt-azt, semmi jelentősége nincs igazából, nem fog segíteni rajtuk. Így folytatja. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Tehát mi tudjuk. Képzeld el, hogy érett hívő vagy abban a korban. És te tudod, hogy jó, hát én nyugodtan eljöttek a bálványáldozati húsból. Hát nekem semmi közöm nincs a bálványokhoz, meg amúgy is azok csak bálványok. Úgyhogy engem nem érdekel, ami mögötte van, engem csak az érdekel, hogy jól lakjak. Az meg nem bűn. Én az Urat szeretem, de jól lakok a bálványáldozati hússal. És tudja, hogy ez nem osz, nem szoroz, ez nem számít. Na de figyeljétek, hogy folytatja Pál. Viszont nem mindenkiben van meg az az ismeret, sőt, némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. De miről van szó? Arról van szó, hogy voltak olyan keresztények, akik kijöttek a bálványkultuszból, és Krisztusban hittek, de még mindig úgy gondolták, hogy az a bálványáldozati hús az a bálványokkal hozza őket összeköttetésbe. És ezért, amikor ők ettek a bálványáldozati húsból, akkor a lelkiismeretük beszennyeződött, mert azt érezték belül, hogy nekik ezt nem lenne szabad csinálni. Látjátok? Tehát igazából nem a bálványáldozati hús evésé van a probléma, azzal nincs probléma. Hanem azzal, hogy ki milyen erős hittel csinálja azt. Illetve ki mit gondol arról? Ki mennyire van tisztában ennek a jelentőségével? És nincs mindenki ugyanúgy tisztában vele. Aztán így folytatja Pál. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Érted? Az Istenhez való viszonyomon nem változtat az, hogy eszem, nem eszem. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk. És ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok! Nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erőtlenek között. Figyeled, miről van szó? Tehát én erős vagyok hitben. Tudom, hogy megehetem a bálvány áldozati húst. Meg is eszem. De valaki látja az én testvéreim közül, aki ha hitben még erőtlen, és magába megütközik. Nem fogja megmondani ide a két szemembe, csak magába fog gondolkodni. A Tamásnak nem lenne szabad ezt a húst megenni. Hát ez bálvány áldozati hús. A Tamásnak nem szabadna inni sört. Hát a Tamásnak nem szabadna megnézni ezt a filmet. Megnézte. Ivott. Evett. És benne megütközést vált ki. Miért? Mert ő azt gondolja, hogy ezt nem szabad megcsinálni. Tehát, mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálvány templomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelki ismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálvány áldozati húst? És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Értitek? Látja az erőtlen testvérem, hogy én ott eszem iszom a bálványtemplomba. Hát marhára jó, élvezem, érted? Legalább használjam, ezek bolondok, bálványokat, de legalább jól lakok, érted? És én tudom, hogy az Urat szeretem, és semmi közöm nincs ehhez. De a hitben erőtlen testvérem látja, hogy én ott villázok a husiból, és azt mondja magába, hát ez nem tért meg rendesen. Hát tegnap az Isten tiszteletem volt. Hát most meg a moziba van. Most meg ott van a bálványtemplomba, és ott eszik. Hát most akkor ez keresztény, ez az ilyen? Vagy bálványimádó? Hát nem szabadna ezt csinálni. Mert ő neki még nem erős a lelkiismerete arra, hogy azt megtegye. Neki sem ártana, csak akkor árt, hogyha a lelkiismerete nem tiszta, a hite nem erős. Értitek? És mit mond Pál? Azt mondja, hogy ezért én az én testvéremnek a vesztét okozom. Így folytatja. És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Nézzétek a mondatot, amit kiírtam. Nem csak magadért vagy felelős, hanem azokért is, akik látnak és a példádat követik. Felelős vagy a gyerekeidért. Felelős vagy a fiatalabbakért. Felelős vagy a gyülekezetben azokért, akik nem olyan régóta hívők, mint te vagy. Amit te csinálsz, azt egyszer lehet a fiatalok másolni fogják a gyülekezetből. És lehet, hogy belebuknak. Lehet, hogy te fölmászol, szétnézel és élvezed. Ő meg fölmászik, leesik és összetöri magát. Tudjátok, sok területe lehet az életnek, ahol ezt alkalmazhatjuk. Az egyik területe az életben ennek a párkapcsolat. Mostanában nagyon divatos az, hogy férfiak és nők összeköltöznek egymással házasság előtt. És az Istent nem ismerő emberek között ez már teljesen elfogadott, semmi különös nincs benne. De Isten, ami teremtőnk, azt mondja, hogy mindennek rendelt ideje van. És a férfinő kapcsolatában az egyé létel pillanata akkor érkezik el, amikor szövetséget kötnek egymással. No sex a házasság előtt. Most képzeld el, hogy keresztények között is egyre többen gyakorolják azt, hogy összeköltöznek házasság előtt. Vannak olyanok, akik azt mondják, hát úgyis egymásai leszünk, nem baj, szexelünk. Ez az előleg. Helytelenül járnak el. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy mi nem szexelünk, mert mi megtartjuk az Isten törvényét. De hát azért összeköltözünk. Így praktikus. Csak valamit elfelejtenek megtenni. Nem írják ki az ajtóra nagy betűkkel. Mi csak együtt élünk, de nem szexelünk. Ezt nem írják ki az ajtóra. Ezért a tudatlanok, akik azt látják, hogy egy helyre mennek haza, és egy helyről jönnek el, ők azt hiszik, hogy ezek szexelnek. És együtt élnek. És hogyha ez a gyülekezetben történik, akkor mi történik? Mi lesz belőle? Megütközést vált ki. Mert nem fog odajönni valaki, és nem fogja azt mondani, hogy neked, szeretném megkérdezni, ne haragudj, hogy szexeltek? Vagy csak együtt laktok? Hát, mi nem szexelünk, csak együtt lakunk. Ja, jó, akkor megnyugodtam. Tehát ezt nem tudod megtenni. És mi fog történni? Majd lesznek, akik másolják a mintádat. És lehet, hogy te kibírod együtt élve szex nélkül. De az a 16-18 éves gyerek a gyülekezetből, aki mondjuk az én gyerekem, vagy a Krisztiáné, vagy a Csabáé, az azt fogja mondani, hát ha neki lehet, nekem miért nem lehet? Hát ha ő tudta, én is tudom. És ő is megcsinálja, és belebukik. Érted? Van közöttünk egy kedves egyes pár, Kira és Isti, akik június 22-én fognak összeházasodni, és az úrtól kapták egymást, és elkövettek egy hibát. Nem azért követték el, mert el akarták követni, hanem azért követték el, mert nem voltak elég bölcsek. És hogy elkezdtünk a házasságra közösen készülni, az első alkalommal, ami a múlt hét előtt volt, jöttek hozzám, és láttam, hogy Istinek így ki van dudorodva a zsebe, egy kolt állt ki belőle. És valamit nagyon meg akar velem beszélni. Úgyhogy elkezdtünk beszélgetni, és nagyon jót beszélgettünk. És aztán ők azt mondták, hogy szeretnék elmondani nektek ennek a beszélgetésnek a tanulságait. Nem én kértem, hogy mondják el, ők szerették volna elmondani. Úgyhogy kérlek, gyertek, Isti, Kira. Kicsit felvezettem a dolgot, hogy könnyebb legyen neked.
Köszönjük szépen. Valóban így volt, nem pisztoly volt, hanem boxer. A lényege az a dolognak, hogy ugye mi vagyunk a szereplői ennek a történetnek, de nem mi vagyunk a lényege, hanem az, hogy az Úr már előkészítette nekünk azt, hogy mit, hogyan kell végezzünk, és hogy ez nekünk minden könnyebben menjen, ez le van írva. És abban a pillanatban, hogy engedetlenek leszünk, és azt gondoljuk majd, hogy mi jobban tudjuk majd, mi azt okosba, magyarosan még csináljuk, eljön az, hogy a bennünk lévő bűn az el fogja rontani ezt az utat. Úgyhogy ahhoz, hogy megértsétek az egészet, az elejétől kell kezdjem, hogy Kirával már 9 éve ismerjük egymást, egy rövid évet együtt is töltöttünk akkor, aztán szétváltunk, nem sikerült együtt, akkor én még nem voltam hívő. Majd nem oly rég, egy éve ismét találkoztunk, eljöttem ide a gyülekezetbe, és megtetszett újból Kira, és megtetszett ez a kereszténység, nem tudtam mi ez még akkor. Úgyhogy egyre többet jártam föl, úgy éreztem, hogy egyre közelebb áll hozzám Kira hite, tetszett a gyülekezet, a prédikációk annyira nem, azok is nagyon, és eljött ez az idő, hogy úgy döntöttünk, hogy fel kéne valahogy költözzek ide. És amint ez a döntés megszületett, így lett helyem Kiránál, mert hogy szülei elköltöztek, édesanyja, lett egy szabad hely a házban, lett munkahelyem, pikpak el tudtam jönni az előző cégemtől, úgyhogy itt találtam magam. Viszont hamar meg kellett hozzuk azt a szabályt, hogy no sex. Kira hite miatt, ő a hitéből adódóan, én pedig azért, mert tiszteletben tartottam az ő hitét, szerettem őt, úgyhogy ezzel felvérteztük magunkat, és nekiláttunk az életünknek. Hát kiderült, hogy ez a pajzs ez nem lesz megfelelő a bennünk lévő támadások ellen, mert hogy sokkal erősebb a bennünk élő vágy. Nagyon szívesen mondanám, hogy makulátlanul állok előttetek, és hogy jó a példa, mi erősek voltunk, de nem, elbuktunk. És engedetlenek voltunk az igének. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy testvérek, legyünk alázatosak, és tartsuk meg, ami az igében le van, mert minden értünk van, Isten kitalálta, hogy hogyan éljük az életünket. És igen, eljött ez a pillanat, hogy beszéltünk Tamással, de akkor volt reggel, hogy el kellett mondjuk neki, mert jelentkeztünk egy táborba, a pünkösdi táborba, és jött a kérdés, hogy két szoba, egy szoba. Hát egy szoba, nyilván, hát együtt élünk november óta, nem fogunk itt, nem játsszuk meg magunkat. Úgyhogy jöttem Tamáshoz, vigyázz, bár bennem a kuruc, hogy most megkapod. És,
de miért?
Hogy miért? Azért, mert úgy éreztem, hogy ez egy képmutatás volna, hogy együtt élünk minden nap. Együtt kelünk, együtt fekszünk, és nem áll, hogy egy táborba majd külön legyünk, megmutassuk.
Mert nem járultunk hozzá, vagy miért?
Azért, mert igazából, tehát, ahogy mondom, együtt éltünk, és tudod. A lényeg az, hogy...
Asszony, hallgass!
Valóban, tehát leadtuk ezt. Leadtuk azt, hogy legyen egy szoba, és nagyon finoman megkaptuk a visszajelzést, hogy nem lesz annyira helyén való, hogyha egy szobában leszünk, rosszul mondtam, tehát egy szoba legyen. Tehát nem jó, ha egy szobában leszünk, mert ez nem helyén való. És akkor éreztem magamban a dühöt, hogy hát ne szórakozzunk. Eljöttünk ide, félretettük a jegyes kurzus témáját, és Tamás elővette a kedvenc fegyverét, a boxer ellen az igét, fölcsapta a megfelelő helyeken, és nagyon csúnyán leverte a lázadást. És nagyon hamar jött az érzés, hogy nagyon mocsukul érezzük magunkat. Mert oké, hogy nekünk nincs, úgy érezzük, nem tartozunk elszámolással nektek, egy kicsit sem. Isten előtt van nekünk dolgunk, és úgy éreztük, hogy viszonylag jól állunk. Nem állunk jól. És akkor azt éreztük, hogy ez nagyon nagy hibát követtünk el. Nem voltunk a bölcsességnek a birtokában. Viszont rá lett világítva, hogy mi volt a hiba. Úgyhogy akkor azt gondoltuk, hogy muszáj ezt megosszuk veletek is, mert amikor mi okosabbak akarunk lenni Istennél, akkor ez van. Letérünk az útjára, és ami nem az ő útja, az ördögé. És hát ide jutottunk, hogy hibáztunk, és megéreztük a felelősségét annak, hogy adott esetben a gyermekeitek, vagy barátok, testvérek követik a mi példánkat, és ez nem jó. Úgyhogy dicsőség Istennek, hogy erre rámutatott az igén keresztül. Úgyhogy köszönjük.
Mit tanácsolnátok az olyan fiataloknak, akik ismerkednek egymással, és mondjuk szeretnének közelebb élni egymáshoz?
Igazából, ha újból kezdhetnénk, és ezt őszintén mondom, akkor nagyon-nagyon-nagyon nem ajánlom azt, hogy összeköltözzenek, mert ha tényleg velük van a Szent Szellem reggeltől estig, akkor lehet, hogy meg tudják állni, de bennünk van ez a vágy. Ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, különösebben a férfiaknak. Ne költözzetek össze, ne költözzön össze, aki ilyet gondol. Legyenek külön, próbálják a szexualitást félretenni az ismerkedés időszaka alatt, mert akkor lehet meglátni a másik igazi énjét, amikor nem az van, hogy mikor és hogy tudnám magamévet tenni, hanem ez hújon le, ezt hagyjuk otthon, nézzük meg ki ő akkor, mikor nem fűt vágy. És hogyha akkor is meglátjuk a másikban az értékeket, akkor kössük össze az életünket, mert azt mondja az ige, hogy ennek ez a módja. Házasodjunk össze, és utána lehet. Úgyhogy oldják meg. A praktikusságot, ha szem előtt tartjuk, az nem jó útra visz. Oldják meg, hogy legyenek valahogy külön, vegyenek ki egy szobát, vannak testvérek, bizonyosan segítenek, hogy külön.
Istiékhez beköltözhettek majd, amikor
igen,
valaki
igen,
ilyen cipőben jár, mindig lesz egy szabad lábtörlő náluk.
Hát nekem is ott volt a helyem majdnem a fürdőkádban, mert hogy nem bírtam magammal, úgyhogy kire mondta, hogy fürdőkádban fog aludni. Van egy fürdőkádunk.
Köszönjük szépen. Kira akarsz valamit hozzáfűzni? Na. Nagyon köszönöm nektek, Isti és Kira, hogy ezt elmondtátok, hogy bevállaltátok a dolognak a szégyenét. Annyit hadd fűzzek hozzá, hogy ők alapvetően egy tiszta életet éltek. Tehát úgy költöztek össze, hogy azt mondták, hogy no sex. Az, hogy néha elgyengültek és elbuktak valamilyen szinten ebben a dologban, az sajnos benne van a pakliban, de nem úgy éltek, hanem tisztán igyekeztek élni. De nem csak az a kérdés, hogy te tiszta vagy-e, hanem az, hogy tisztának látszol-e. Pál apostol azt írta a 2 Korintus 8.23-ban, mert gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Ezt egy adakozással kapcsolatban, egy gyűjtéssel kapcsolatban írta, amikor a jeruzsálemi szegények számára gyűjtöttek a gyülekezetekben. És Pál, tudjátok, mit csinált? Nem azt csinált, hogy ő ment és szedte a lóvét, hanem másokat küldött, és több embert küldött, hogy ők szedjék össze a pénzt. Miért? Azért, mert azt mondta, hogy nem akarjuk, hogy bárki megrágalmazzon bennünket a szolgálatunknak ezért a bőséges gyümölcséért. És akkor mondta el ezt a bizonyos mondatot, hogy mert gondunk van a tisztességre nem csak az Isten előtt, hanem az emberek előtt is. Érted ezt a mondatot? Nagyon sok ember ma ebben a szabad világban ezt nem tudja felfogni. De ha te érett vagy, akkor tudnod kell, hogy nem csak saját magad miatt vagy felelős az Isten előtt, hanem felelős vagy azokért is, akik látják a te példádat, és ez valamilyen hatást kivált belőlük. Engedjétek meg, hogy még egy néhány dolgot elmondjak ezzel a témával kapcsolatban, mert nagyon ide tartozik. Tudom, hogy az időnkön túl nyúltunk, de mégis szeretném ezeket a dolgokat elmondani, hogy kerek legyen a kép. Nézzétek meg ezt a kis állatkát. Tudjátok, mi ez? Joel kisfiamnak tegnap megmutattam, rögtön felismerte. Ez egy légy. Tudjátok, miért tettem ide? Azért, mert az ő segítségével szeretném elmondani ma a legfontosabb üzenetemet. Azt szeretném mondani, hogy a légy nem követhető példa. De te légy követhető példa. A légy nem követhető példa. De te légy követhető példa. Jön a nyár, jönnek a legyek. Sok léggyel fogsz találkozni. És amikor egy légy rászáll az orrodra, vagy az ételedre, akkor jusson eszedbe az a mondat, hogy a légy nem követhető példa. De te légy követhető példa. Jézus, amikor a földön járt, ő követhető példaként állította. Na, ezt hogy fordítottátok le angolra? Szóval, amikor Jézus a földön járt, akkor ő példaként állította magát elénk. Azt mondta a Márk 11.29-ben, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Nézd, itt van valaki, akinek a példáját követhetjük. Jézus példaként állította magát, és azt mondta, hogy figyelj, ha azt követed, amit tőlem látsz, akkor meg fogod látni, hogy megnyugvást találsz a lelkednek. Jó gyümölcse lesz neki. Aztán János 13.14-15-ben a Krisztián által is említett vacsora utáni lábmosáskor azt mondta, ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Mit tett Jézus? Példát adott. Azt mondta, hogy bátran csináljátok azt, amit tőlem láttatok. A János 13.34-ben szintén hasonlót mondott. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ő volt a példa. A mi példaképünk, amikor a földön járt, például állította magát mások elé. Ő így élt. Pál apostol a következőt írta fiatal munkatársának, Timóteusnak egy alkalommal. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek. Beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Nagyon, nagyon nagyszerű ige ez. Nézzétek! Azt mondja, senki meg ne vessen téged a te ifjúkorod miatt. Ne adj okot arra, hogy azt mondják, ó, ő még túl fiatal, ő még tapasztalatlan, ő beszél nekünk, hanem azt mondta, hogy légy példa, légy minta, légy egy sablon, amelyiket követni lehet. Kik számára? A hívők számára. Nem is csupán azok számára, akik még nem ismerik az igazságot, hanem légy példa a hívők számára is. Nézzétek meg, hogy Pál apostol 5 területet sorol fel, ahol különösen szeretné, hogy Timóteus példa legyen a hívők számára. Nézzétek meg azt az 5 területet. 1. Légy példa a beszédben, ahogyan beszélsz, amiket mondasz, és ahogyan mondod. Légy példa. Ha a gyerekeid, a tanítványaid, a fiatalabbak, a többi hívő úgy fog beszélni, ahogy te beszélsz, az jó lesz nekik? A második terület azt mondja, hogy légy példa a magaviseletben. Ahogyan viselkedsz. Itt ez az eredeti szó, ami a görögben szerepel, ez a teljes életvitelt jelenti. Az életviteledben, ahogyan élsz, ahogyan csinálod a dolgaidat, ahogyan a konfliktusaidat kezeled, ahogyan a döntéseidet meghozod. Légy példa az egész magaviseletedben a hívők számára. A harmadik terület, amiről beszél Pál, mi volt? A szeretetben. Légy példája annak, ahogyan szeretsz. Légy példa a gyerekeid számára abban, ahogyan szeretsz. Légy példa a gyülekezetben a testvéreid számára abban, ahogyan szeretsz. Ahogyan megbocsátasz. Ahogyan törekszel a másik javára. Ahogyan felé fordulsz. Negyedik terület. Légy példa a hitben. Ahogyan hiszel az Istenben. Ahogyan elfogadod igaznak, amit ő mond, és ahogyan bízol benne. Hogy a te hited másolható minta legyen számukra. És az ötödik terület pedig, légy példa a tisztaságban. Itt az erkölcsi szellemi tisztaságról van szó. Ha valaki úgy él, ahogy te élsz, akkor ő egy tiszta életet fog élni. Légy példa ebben. Én azt szeretném, hogyha erre az 5 területre mi is próbálnánk fókuszálni. Hogy gondolj arra, hogy ezekben a dolgokban példa lehess. És még egy gondolat befejezésül. Ahhoz, hogy követhető példa lehessek, követendő példára van szükségem. Miért? Azért, mert mi ilyen ösztönösen mintát követő emberek vagyunk. És akkor tudok igazából jó példa lenni mások számára, ha én is jó példát követek. És ezért nem arra kell fókuszálnom, hogy jaj, én jó példa legyek, hanem arra kell fókuszálnom, hogy valakinek a jó példáját kövessem. Nem hátrafelé kell koncentrálnom a követőkre, hanem előrefelé arra, akit én követek. Akkor tudok igazán jó példa lenni mások számára, ha én jó példát követek. Te kinek a példáját követed? Kinek a mintáját igyekszel másolni? Pál apostol azt írta az 1 Korintus 11.1-ben, hogy legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Nagyon tetszik nekem ez a Biblia vers, ezt hagytam utoljára. Azt mondja Pál, hogy legyetek a követőim, amint én is követője vagyok a Krisztusnak. Minden benne van ezzel a témával kapcsolatban. Bátran kövessetek engem, azt mondja. Sőt, kérlek, legyetek az én követőim. Amit tőlem láttatok, ahogy én hittem, ahogyan én beszéltem, ahogyan én szerettem, ahogyan az én életvitelemet folytattam, ti is kövessétek azt. Miért? Azért, mert én viszont Jézus Krisztus példáját követem. Akkor fogok tudni jó példa lenni az engem látók számára, hogyha én Jézus Krisztus példáját követem. Ezért van egy kulcskérdés, ami régen nagyon divatos volt a keresztények között, így hangzik, hogy mit tenne Jézus? Ez egy tuti tip. Amikor benne vagy egy helyzetben, és szeretnél jó példa lenni, és jó úton járni, akkor tedd fel magadba a kérdést, hogy mit tenne most Jézus? És hogyha Jézus is azt tenné, amit te készülsz tenni, akkor nyugodtan tedd meg. Hogyha Jézus nem tenné azt, úgy gondolod, amit te tenni készülsz, akkor inkább ne tedd meg. Gondolkodj eleve azon, hogy vajon ő milyen, ő mit tenne, és próbáld meg az ő példáját követni. Szóval, légy követhető példa, mert a példa ragadós. Élj úgy, hogyha valaki téged másol, az áldást hozzon rá. Gyertek, imádkozzunk. Ki az közületek, aki úgy érzi, hogy tanulságos volt számára ez a mai üzenet? Ki az közületek, akinek a szívében megfogalmazódott egy döntés, hogy szeretnék jó példa lenni? Tudjátok, ha ez a döntés nem fogalmazódik meg, ez az elhatározás, akkor igazából sok értelme nem volt. Én szeretném, hogyha úgy mennénk el erről a helyről, hogy Uram, én a te példádat akarom követni mindenben, és szeretnék jó példa lenni a körülöttem lévők számára. Én szeretnék egy ilyen szent mennyei dominó effektus részese lenni. Én szeretnék az a fecske lenni, aki nyarat csinál. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nem egyszerűen egy ilyen vallásoskodó életre hívtál el bennünket. Nem egy ilyen vasárnapi kereszténységre, amikor eljövünk és úgy csinálunk, mint a tiéd lennénk, hanem arra hívtál el bennünket, hogy a tiéd legyünk. És köszönjük, hogy van lehetőségünk veled élni. És köszönjük, hogy annyi mindent átformáltál már az életünkben. Hogy már annyira nem olyanok vagyunk, mint amilyenek régen voltunk. Hogy annyi mindent megváltoztattál bennünk, és annyival jobb, és annyival világosabb, és minőségibb lett az életünk. De Urunk, szeretnénk ma ennek a felelősségét átérezni, hogy nem mindegy, milyen példát mutatunk. Kérlek, Uram, hogy légy a segítségünkre, hogy jó hatással leessünk a környezetünkben lévőkre, azokra, akik látnak bennünket. Szeretnénk a te követőid lenni, és a te példádat követni, hogy mások bátran kövessenek minket. Uram, imádkozom most minden jelenlévőért, és kérlek, hogy mutass rá a szívekben, az életekben, azokra a dolgokra, amelyeket meg kell változtatni, mert nem másolhatók. Uram, kérlek, hogy formáld a mi közösségünket egy olyan közösséggé, amelyik jó értelemben kovász ebben a társadalomban. Segíts, Uram, hogy az üzenetünkkel, a létezésünkkel, a mindennapi életünkkel tudjuk feléd befolyásolni az embereket magunk körül. Imádkozunk azért, Uram, hogy hadd lehessünk só ebben a társadalomban. Itt Veszprémben, ebben a térségben, ahol élünk. A személyes életünkkel, a családunkkal, a személyiségünkkel, az életvitelünkkel, a tetteinkkel. Hadd mutassunk be téged az embereknek. Hogy ne pusztán minket lássanak, hanem rajtunk keresztül megláthassanak téged. Ámen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.